Krisztus.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormányszóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlása lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintú úgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes termináját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMEGI, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehhez neki kell fizetni a 775 ezer eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. A nyári szünidőben kibővített hősképző programban vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. Végül az időjárásról. A viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott. Ami félig van kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak. Egy felhőn ülünk fenn a vár fölött, távolról néztük, ahogy átöltözött. Indulhatunk, itt már tudjuk milyen. Rád bízom merre, ne ez a bolygó legyen. Érincs meg még egyszer lassan, úgy alszom el. Legyen függöny mögött a világ. Érincs meg még egyszer lassan, érzékenyen, és kívánj jó éjszakát. Ki mondja meg, vajon meddig lehet, hogy minden nap mindenhol erős legyek. Ha csönd volna jó, kicsit könnyebb napok, ne kérdezz semmit, ha látod, hogy fáradt vagyok. És kívánj jó éjszakát. Elment a nap, ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott. Ami félig van kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak.
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanárt és a rádió elnökét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Gyorsan rögtön frissen köszöntöttelek Péter atya, csak nehogy belekavarodjak a felvezetőmbe, hiszen ugye mi most frissen benne vagyunk az előző adás végében, amikor is ugye Bakócz Tamás kalandos útját, bel- és külpolitikai szerepét beszéltük, és nagyjából indulunk abba az irányba, amikor ő odaérkezik arra a bizonyos pápa választó konklávéra, ahol őt tudomásunk szerint majdnem pápává választották. Tehát körülbelül hol vagyunk mi most években, ez 1500-as évek elején, egészen pontosan mikor?
Hát már a 10-es évek elején vagyunk, amikor is a pápa, második Gyula egy érdekes politikai manővert hajt végre. Tehát az a célkitűzése, hogy ki kell a barbárokat űzni Itáliából. A barbárok azok az északiak. Most már korábban sikerült megszabadulni a német befolyástól, viszont éppen a franciák azok, akik betették a lábukat, hogy elfoglalják Milánót, Észak-Itáliában terjeszkednek. A pápa pedig ugye korábban Velencével háborúzott, hogy visszaszerezze a Velence által a kontinensen, vagy illetve a szárazföldön megszerzett korábbi egyházi birtokokat, ezeket ő visszaszerzi, és utána pedig gyorsan békét köt Velencével, meg szövetséget köt a spanyolokkal, hogy kiűzzék a franciákat. És akkor igen ám, de a franciák, 12. Lajos azonban, mondhatjuk így, hogy ellentámadásba megy át, mert hogyha a pápa támadja őt a politikai ambícióiban, hogy Itáliában kiterjessz a francia hatalmat, akkor ő pedig megpróbálja megtorpedózni a pápának az egyházi hatalmát. Ezért egy zsinatot hívat össze néhány francia püspökkel, méghozzá Pízába, tehát Itáliába. Most ugye ez a zsinat, ez nem egyetemen zsinat, ez mondhatjuk azt, hogy tényleg egy szakadár zsinat, ami politikai érdekeket szolgál, és ugye arra megy ki a dolog, hogy minél több püspököt azért oda bevonzanak, és a pápa ellenes hangulatot keltsenek. Persze második Gyulát sem kell félteni, mert hogy ő pedig akkor összehív a Lateránba egy egyetemen zsinatot 1512-re. Na, de nézzük meg gyorsan, hogy hol is van ebben az egészben Bakócz Tamás. Tehát ő már elindult, hogy azon a határozaton volt, hogy elmegy erre a pízai zsinatra, és akkor a pízai zsinaton ő lesz majd a pápa ellenzékének a vezére. Ugye francia kapcsolatai vannak, azt már láttuk, tekintélye van, és akkor ő tulajdonképpen pápának az ellenzékévé tud lenni. Igen ám, de amikor a pápa meghirdeti a lateráni egyetemen zsinatot, ugye ez az 5. lateráni zsinat, 1512-től 17-ig, akkor egy fordulat áll be, mert közben Gyula pápa seregei győzedelmeskednek a francia király fölött, hogy a francia király visszavonul, így aztán a Bakócz Tamási a pízai zsinatra megy, hanem arra a zsinatra, amit a pápa hívott össze, és amire ő is természetesen, mint katolikus püspök, sőt ugye az Anyaszentegyház bíborosa, meghívást kapott. Ráadásul Rómában, ahol azért szintén vannak már beépített emberei, onnan már üzeneteket kap, hogy jöjjön, mert itt most már annyira kaotikus a helyzet, itt a politikai és az egyházi helyzet, hogy ki kivel van, jöjjön és tegyen rendet, mert itt már csak egy nagyon erőskező ember tud rendet teremteni ebbe az egész káoszba. Úgyhogy amikor ő megérkezik, akkor viszont úgy jelenik meg Rómában, mint a béke angyala, aki próbálja a pápát is rábeszélni arra, hogy a legjobb dolog lenne, hogyha megegyezne a franciákkal, tehát mindenképpen békét kötnének, nem folytatnák tovább ezt a háborúskodást. És közben elkezdődik a zsinat is, május 10-én, ahol szintén ő nagy tekintélynek örvend. Azt még nem is mondtam, hogy amikor bevonult Rómába, akkor az ő bevonulása az külön egy népünnepély volt, tehát már elindult itthonról 1511 októberébe, és csak januárban érkezik meg Rómába, de ez a bevonulás, ez egy nagy-nagy népünnepély volt.
3 hónapig tartott az út akkori viszonyok között is?
Egyrészt tél volt, tehát ez lényegesen akadályozza, másrészt nem sietett annyira, mert ha útközben különböző helyeken megállt, akkor
ott egy-két napokat eltölthetett akár.
Igen, uh-huh. igen. Tehát nem volt lényeges, hogy most gyorsan érkezzen oda. Tehát amikor megérkezik január 26-án, akkor tényleg óriási ovációval fogadják, már csak azért is, mert aranyat szórt a nép közé. Tehát az óriási vagyonát azt például erre fordított. A későbbiekben ezt mondják is történészek, hogy igazából itt hibázta el a dolgot, mert megnyerte a római népet. A római nép imádta Bakósz Tamást.
De én azt értem, de ugye nem a római nép választ pápát.
Így van. Hogy az aranyait inkább a bíborosok megkenésére kellett volna fordítani. Most persze nem, ezt nem én mondom, nem az én véleményem, ez a kortársak véleménye, hogy rossz helyre költötte el a vagyonát.
Amúgy ezt nem tudhatjuk. Azt nem tudhatjuk, hogy ő olyan irányú lépéseket tette.
Nem tudjuk, arról nem maradt fönn, hát ugye vannak bíborosok, akikről fönn maradt, őróla ez nem. Nyilván megpróbált ő is befolyásolni azért a bíboros társait, különböző ígéretekkel és így tovább, ez teljesen szokásos dolog volt, tehát egyelőre még nem tartunk itt. Januárban bevonul, ő ott nagyon komoly pozícióban van, ugye a pápa kénytelen őt fogadni, a béke törekvéseivel nagy népszerűségre tesz szert, közben elkezdődik az egyetemen zsinat, amit a pápa meghirdetett, ugye ez elkezdődik májusban, azonban olyan nagy dolog nem történik, a zsinat csak úgy lassan csordogál, nincsenek is túl sokan, komoly határozatok nem születtek egyébként az egész zsinat alatt, néhány gyenge reformhatározat. A franciákat sikerül közben kiűzni Itáliából, viszont 1513-ban, februárban a pápa hirtelen meghal. És akkor érkezik meg ugye a lehetőség, hogy akkor konklávét kell tartani, ugye ő maga ott tartózkodik, sőt, ugye akkor a tekintélye van, hogy az interregnum idejére, tehát amíg nem választanak új pápát, addig Bakócz Tamás az egyik a három bíboros közül, aki átveszi az ügyeknek az intézését és az egyházi államnak a kormányzását. A bíborosok közül 25 volt jelen ezen a konklávén, több is volt, csak ugye nem mindegyik tartózkodott Rómába, de a lényeg az, hogy ezen a konklávén amennyire tudni lehet, egy kicsit mi néha eltúlozzuk a dolgot, tehát Bakócz Tamás sosem vezetett a szavazatok számánál, hanem igazából a legtöbb szavazatot már az elején a Medici jelölt, ugye Medici bíboros Giulio Medici szerezte.
És a későbbi tizedik Leó.
Így van, és a második legtöbb szavazatot szerezte Bakócz Tamás, és innen még bármerre dőlhetett volna egyébként a dolog, de végül is azért az itáliai bíborosok nem akartak kockáztatni, tehát azért ők úgy vontak vele, hogy az egyházi állam most viszonylag biztonságban van, és akkor jobb lenne, hogyha mégis egy itáliai, egy olasz pápa lenne.
Na most igen, ezek olyan érdekes dolgok, hogy mennyi esélye van arra, mert hogy akkoriban azért főleg itáliai pápák voltak, nem? Tehát azért ritka volt az, hogy egy francia vagy nem tudom én, tehát hogy igen, van egy olyan politikai háttér, ami nem biztos, hogy beengedett volna egy közép-európait, vagy nem tett volna jót a pápai államnak.
Hát,
tehát maradjanak inkább úgy határon belül, vagy házon belül.
Igen, de azért ez sem mindig így volt. Tehát az előző 100 évvel korábban temérdek francia pápa volt, Avignoni fogság alatt, de már előtte is volt. Nem sokkal ezután, a tizedik Leó után pontosan egy külföldi, egy német alföldi, Hadrián következik. Hadrián, uh-huh. Igen, mondjuk ő az utolsó, aztán, aki nem itáliai, mert közelebb az már csak Szent II. János Pál lesz. Uh-huh. De abban az időben, tehát az egyház annyira nemzetközi volt. Tehát nem, igazából nem probléma, hogy honnan jön. Egyház, mindenki tud latinul, az egyház jog mindenhol ugyanúgy érvényes, tehát a nemzetiség abban a korban nem számított annyit, mint most. Ugye most viszont már azt mondjuk, hogy azért lehetséges az, hogy mindenféle pápák követik egymást, mert hogy az, közben az egyház annyira kitágult, és tényleg annyira globálissá lett, hogy az egész földön elterjedt az egyház.
Jó, akkor inkább úgy fogalmazok, hogy ugye itt most azért a Borgia meg a Medici pápák itt azért, ahogy váltogatták egymást, tehát azért helyi szinten
a rovéreket se felejtsük, a második Gyula pápa, ő a Della Rovere családból származott.
Ami szintén egy
nagy család, igen.
Olasz család.
Igen.
Itáliai család. De hogy, tehát hogy azért ilyen helyi szinten azért nekik lényegesen nagyobb...
Pillanat, a Borgiák, ők spanyolok?
Azt tudom, hogy spanyolok.
Tehát azért mondom, ők nem itáliai.
Nem csak, hogy a Mediterráneum, tehát hogy ilyen értelemben mondom, de hogy azért nekik lényegesen nagyobb a helyi befolyásuk, mint mondjuk azt, hogy hirtelen ide jön magyar honból egy pápa, nem? Szóval én azt gondolom, hogy azért itt a Medici meg az olasz hatás, nem tudom, tehát hogy én nagyon csodálkoztam volna, hogyha akkor ott, itt, ebben az évben, tehát 1513-ban a Bakócz nyer.
Pedig tényleg nem volt esélytelen, mert hogy ő már a korábbi pápákkal is komoly kapcsolatban volt, tehát hatodik Sándorral, második Gyulával, a bíborosokat, azokat ismerte. Ugye, hát voltak, akikkel problémája is volt, ugye például az Ascanius Sforzával, hát azért, mert ő is akarta az egri püspökséget. Uh-huh. Hatodik Sándor is akarta az egri püspökséget, úgyhogy ővelük azért annak idején konfliktusba is került, de aztán utána ezek kiegyenlítődtek. Ugye a Sforzák az megint nagyon jelentős család, hiszen övék Milánó. A Mediciek, ugye most azok Firenze.
Firenze, igen.
Igen, bár Firenze néha elűzi a Mediciéket, tehát nem mindig olyan kedvesek a firenzeiek számára. A rovérékük Észak-Itáliából való, de mondom, az egész Borgia família, amely ezért ugye két pápát csak adott az egyháznak, és hát utána is, ugye második Gyulának még meggyűlt a baja a Borgia családdal, hiszen amikor őt megválasztják pápának, akkor az egyházi államban úgy is rendet kellett tenni, hogy VI. Sándornak a gyermeke, Cesare Borgia, az egy kvázi önálló fejedelemséget szervezett az egyházi államnak az északi részében. Tehát uh-huh. először őt is ki kellett onnan verni. Tehát az annyira bonyolult, de az, hogy most ki honnan jön, annyira abban az időben nem volt probléma.
Nem, csak az, én úgy értem, hogy a helyi befolyás azért, tehát most Itáliában vagyunk, nem tudom, hogy akkoriban...
Alapvetően én is ezt mondtam, hogy nem akartak kockáztatni igen. az itáliai bíborosok.
Akkoriban a pápai állam, meg Itália valahogy így jobban együtt volt, tehát az ilyen anya országa, vagy csak az van hozzá közel, és hát csak az befolyásolja.
Benne van, igen. Tehát Itália ugye az a mai Olaszország, a Csizma, ott Európa igen. déli részén, és annak a középső sávjában létezett az egyházi állam, vagy pápai állam, illetve még hozzátartozott ugye Avignon környékén a Venaissant nevezetű terület. De az öt jelentős itáliai állam közül az egyik volt az egyházi állam, ugye Milánó, Velencei köztársaság, Toszkána, a Firenzei köztársaság, az egyházi állam, és délen a nápoly-szicíliai királyság. Tehát ez az öt is, ez egy tulajdonképpen az 1400-as évek második feléig ez egy nagyon jól működő társaság volt, úgy többé-kevésbé kiegyensúlyozták egymást. Most azt mondanánk, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere, az egymással kötött állandó szövetségek és háborúk, azok úgy jól kiegyenlítették egymást, és a változást az hozta meg, hogy a 15. században elindulnak az inváziós hadjáratok Itália ellen. Tehát részben a Német-Római császárság is újra igényt tart Itáliára. A franciák is kiszemelték maguknak, hogy Itáliába pozíciót szereznek, illetve hát a spanyol királyság is, ugye, amely ebben az időben emelkedik föl, hiszen akkor születik meg az egységes Spanyolország, és ugye ne felejtsük el, hogy a déli királyság, ugye a Nápoly-Szicília, az aragóniai, tehát spanyol gyökerű. Úgyhogy így aztán az öt itáliai kisállam és a három nagyhatalom, európai nagyhatalomnak a küzdő terévé válik Itália. És ilyen szempontból ugye ez még Bakósznak kedvezett is, hogy igazából ő egy, mondhatjuk így, hogy egy semleges, egy külsős, akinek nincsen közvetlen érdekeltsége, bár azért láttuk, hogy igen, mert Velence egyértelműen őt támogatta, a Német-Római Császárság is támogatta őt.
Az előbb említetted, Péter atya, hogy ezen az ominózus pápaválasztó konklávén 25 kardinális vett részt, és ugye hát nyilván több fordulós volt, mire az a bizonyos...
Összesen három.
Három. Jó, a de ez, mondjuk az több, mint egy, tehát igen. Hogy végül is mire az a bizonyos fehér füst felszállt. Amikor pápaválasztó konklávé van, csak és kizárólag azokból a kardinálisokból lehet választani, akik ott vannak, tehát aki mondjuk nem tudom, betegség vagy bármilyen akadályoztatás miatt nincs ott, akkor azt nem is választhatják meg?
De megválaszthatják, sőt.
Volt is már olyan, hogy valaki távollétében
választottak? Sőt, olyat is választottak, aki nem is volt kardinális. Tehát a pápa választásnál a lehetőségek azok sokkal nagyobbak, mint ahogy azt
mi gondolnánk.
Hát azért, mert hogy hát végülis így alakult, hogy általában egymás közül választanak a bíborosok.
Milyen alacsony a pozícióval lehet valaki pápa?
Hát mindenképpen, tehát egyrészt férfinak kell lenni, igen, papnak.
Akkor esélytelen vagyok.
Így van, most már ugye, most az is benne van, hogy papnak kell lenni.
Ja, mert volt olyan, hogy nem volt benne.
Még olyat is választhattak, aki korábban, aki nem volt pappászentelve, aztán utána gyorsan intézik. Uh-huh. De ez már, ezek korábban voltak.
De minimum érsek legyen?
Nincs ilyen.
És akkor egy nagyon bátrat kérdezek, tehát akár Péter, hogyha téged is megválasztatnának egyszer pápának? Elvisíkon?
Tehát én jelen pillanatban mondhatom is, hogy papábül is vagyok. Tehát igen, tehát nem csak én itt a körülöttem lévő, Egerben lévő atyáknak a többsége szintén.
Mert hogy férfiak vagytok és felszentelt papok, tehát ennyi már elég ahhoz, hogy valaki esélyes legyen pápának.
Igen.
Most 2026.
Hát persze hozzá kell tenni, hogy egy a nem tudom hány millióhoz az esélye, de nincs megkötve. Tehát nem szükségszerű, hogy maguk közül választanak. Uh-huh. Még csak az se kell, hogy püspök legyen. Tehát az egyház történelemben vannak olyan pápák, akik úgy kerültek oda, hogy nem a bíborosi gyűlésen résztvevő személy, hanem egy külsőst választottak meg. Uh-huh. És akkor utána gyorsan küldenek követet, hogy na hát akkor ő van megválasztva.
Tudjon már róla, hogy
jöjjön
mert valami történt. Igen. Jó, minden esetre itt most két esélyesről beszéltél, Péter, hogy tulajdonképpen a harmadik választás egy egyértelmű.
Igen, a harmadik forduló az meghozta az eredményt, és akkor Giulio Medici-t megválasztották pápává, és akkor ilyenkor ugye az a kérdés, hogy na, de akkor mi lesz Bakócz Tamással, aki azért továbbra is nagyon nagy tekintélynek örvend.
Hát jó, de az eredmények azt mutatták, hogy nem ő kapta a több voksot, tehát ezt tudomásul kell venni, nem?
Igen, de hát ilyenkor jön az osztozkodás, hogy igen, most ugye az egyházi államot azt újraosztják idézőjelbe, ugye az előző pápa halálával a viselt tisztségek azok elévülté váltak, hogy kinek mi a dolga a pápai államon belül. Úgyhogy szépen sorshúzással újra elosztották a jelentős városokat, hogy kinek lesz a kormányzója.
És ilyenkor az esélyesek, tehát hogy most nem tudom, hogy a Bakócz is a tizedik León kívül volt-e még egy-két szavazat másoknak, tehát akiknek bizalmat szavaztak, azok között osztják szét a tisztségeket?
Nem, a bíborosok.
Tehát a 25 bíboros között.
Hát ugye most már csak 24, mert hogy egy már pápa lesz, lett, ugye igen. Ő fölemelkedik, és akkor onnantól kezdve itt most ugye kiosztják az egyházi állam tisztségeit. Tehát például Bakócz Tamás is megkapja Viterbónak és Bolognának a kormányzását. Ezek fontos városok, ugye Bologna elsősorban a tudományosság, meg a nagysága miatt. Viterbó, ez ugye sokkal közelebb van Rómához, egy nagyon szép vidéken, tehát egyszerűen ezeket megkapja, és azon kívül még ugye egyéb tisztségeket is osztogatnak, viszont azért nyilvánvaló, hogy tizedik Leó számára Bakócznak a személye az...
Nem kívánatos ott sokáig.
Kényelmetlen.
Igen.
Bakócz pedig úgy döntött, hogy hát ő most már az Anyaszent Egyház bíborosa, most kuriális bíboros lesz, ott marad Rómába.
Amúgy mit tudna tenni? Most én értem, hogy ő volt a legnagyobb ellenlábasa, de onnantól fogva, hogy meg van választva pápának, akkor a másik intelligens annyira, hogy tudomásul vegye, mert mit tudna tenni? Vagy miért kell félni, vagy tartani esetleg egy olyantól, aki mellettem mondjuk majdnem nyert?
Hát azért kell tartani, mert a bíborosokat tudja hangolni ellenem, mármint a pápa ellen.
Hát jó, de nem ölik meg, és már pedig azért újabb pápa választás nem ölik lehet csak meg, a halálával.
Jó, de kormányozni kell az egyházi államot és az egyházat, és nem mindegy, hogy ez flottul megy, simán.
Vagy pedig a széthúzás.
Vagy pedig mindig van valaki, aki kerékkötőként mindenbe beleköt és akadályozza a munkát.
Ez amúgy szörnyű.
Igen.
Haza akarta inkább küldeni, gondolom.
Így van, tehát el kell távolítani. Na most ez azzal jár, hogy akkor ugye különféle megbízatásokat kell neki adni, úgyhogy ki is állított 3 bullát a számára. Az egyik az, hogy ugye megerősíti őt az esztergomi érseki székbe, vagy privilégiumokat ad neki, és így tovább. A második bulla, ugye ez egy érdekes dolog, mert hogy a püspökségeket adományoz még neki, méghozzá olyanokat, amik itt vannak a környéken, ugye a Zengi püspökség, Zeng ez most azt hiszem Szeny, vagy valami ilyesmi nevet visel, Horvátországban található a Dalmát tengerparton, egy nagyon kedves kis város, de nagyon ősi püspökség. Azon kívül az Otocsászi és a Milkói püspökséget hivatalosan is neki adományozza, és utolsó ilyen bulla pedig arról szól, hogy fölhatalmazza őt arra, hogy keresztes hadjáratot indítson a török ellen, és hogyha ezt megindította, akkor utána visszatérhet Rómába. Tehát azért ez egy fontos bulla, mert mutatja azt, hogy a pápák, talán az európai uralkodók közül, Magyarország királyát leszámítva, komolyan veszi a török veszélyt. Tehát az, hogy na itt van most egy ilyen nagy tekintélyű bíboros, aki ráadásul otthon is nagy tekintélynek örvend a király mellett, tehát ezt föl kell használni arra, hogy a török ellen egy komoly támadást szervezzen meg, és hogy ráadásul még Európát is mozgósítani lehessen jobban, ezért legátusnak nevezi ki, pápai küldöttnek. És akkor, hogy hova nevezi ki pápai küldöttnek, hát tulajdonképpen...
Fél Európának.
Így van. Tehát nem csak Magyarországra, hanem Csehországra, Morvaországra, Lengyelországra, Poroszországra, Svédországra, Horvátországra, azon kívül Dánia, Norvégia, Litvánia, Oláország, tehát a Vlachia, ugye az ős Románia, Szilézia, Lausitz, Erdély, Szlavónia, Dalmácia és Moszkva. Tehát gyakorlatilag Európa közepétől kezdve Csehországtól Moszkváig, Norvégiától a Vlahokig meg Szlavóniáig. Ő a pápai megbízott, a pápai legátus, a pápai küldött. Ez azért fontos, mert mint pápai legátus, akkor ezekben az országokban is tud mozgósítani. Akarják.
Tehát gyakorlatilag ez a pápai legátusi cím, ez őt arra jogosítja fel jelen esetben, hogy ezekben a említett, tehát Európa kétharmadában körülbelül, tényleg úgy közép és kelet és északi részen, ő keresztes hadjáratba szólítsa az embereket a török ellen? Tehát tulajdonképpen ez most jelen esetben erre jogosította őt?
Erre fel? Is. Ugyanis a legátusság ez több dolog, tehát tulajdonképpen a pápának a jobb keze, uh-huh. A pápának a megbízottja.
A pápa helyi
tartója. A pápa nevében jár el ezekben az országokban, bár nem tudjuk azt, hogy Bakóc elment volna valaha is ezekbe az országokba. Magyarországra eljött, uh-huh. Tehát a következő év elején már megérkezik Budára, tehát 1514 elején már itt van. Hozza magával a pápai bullákat, ugye, ami egyben ugye mindenki számára mutatja, hogy esztergomi érseksége tovább van erősítve, újabb püspökségekkel, illetve hát, hogy a pápának a bullája a keresztes hadjárat meghirdetésére, ami ugye elsősorban Magyarországot illeti, de hát a többi országban is meg lehet hirdetni, de mint látjuk majd erre, aztán már nem kerül sor egyáltalán, mert hogy ez a magyarországi török elleni pápai bulla sem azt az eredményt hozta, amire számítani lehetett volna, hanem ugye április 16-án kihirdetik a bullát, kijelölik a gyülekezési helyet, ugye Pest mellett Rákosmezőn, kinevezik a hadjáratnak a parancsnokát, ugye Dózsa György személyében, és akkor utána pedig gyülekeznek a hadak, csak hát ugye tudjuk, hogy ez nem egészen úgy sült el, ahogyan azt szándékoztak, mert hogy nem a török ellen indult a sereg, hanem egy országos kiterjedésű parasztlázadás lesz belőle.
Így van, hát nyilván a nemesség és hát a helyi viszonyok, illetve a szegénység ellen történik. Hát amit utána elfolytanak elég véres körülmények között, de gyakorlatilag ez a keresztes hadba hívás akkor innentől fogva meghiúsult.
Igen.
Tehát ez nem történt meg.
Oh, mm-hmm.
Bakócz Tamás megkapja ezt a pápai legátusi kinevezést, hazajön, mondjuk ezt a keresztes hadjáratot nem tudja elindítani. Arról esetleg van információ, hogy ő ezt a eredménytelen, tehát számára nem kedvező pápa választást hogy élte meg, vagy erről így nem nagyon szólnak a források, tehát ezt, hogy mennyire veszi tudomásul, vagy...
Hát tudomásul veszi, de végülis itt nincs mit tenni, tehát ez már faktum. Viszont, tehát 1513-14-ben ő még mindig jó erőben van, tehát jó, a Medici pápa sokkal fiatalabb, viszont azért sokkal, hát elnézést a kifejezésért, de puhányabb is. Hát, hogyha az ember megnézi a róla készült képeket, úgyhogy még az sincs kizárva, hogy ő még arra is számíthatott, hogy esetleg a következő konklávén is van esélye. De jó, de ezt még nem tartunk. Meg ezt úgyis kivágod, ezt a kis megjegyzést így majd.
Persze.
Jó, tehát igazából a fontos, ami itt ővele kapcsolatos, hogy sokkal izgalmasabb, hogy hogyan éli meg ezt a parasztháborút. Ugyanis ennek következményei vannak. Nem csak a parasztokra nézve, hanem Bakócz Tamásra nézve is. Ugyanis a keresztes hadjáratnak a félre sikerült voltát, azt egyesek Bakócz Tamásnak tulajdonítják. Nem felejtik el, hogy Bakócz Tamás maga is jobbágy származású. Tehát alulról jött ember, és bár nyilván a parasztháborút azt ő is elítéli, meg az egyházi hadak is, például az egri püspöknek, akkor már Hippolita püspök, hada is részt vesznek a parasztok leverésében, de mégis kialakul az a hangulat, hogy aki alulról jön, az veszélyes. Mert hogy az nem közénk való, nem az arisztokráciához tartozik.
Elfelejti, hogy honnan jött, és túl magasra vágyik, igen.
Épp az, hogy nem felejti el, hogy honnan jön, és azokra szimpatizál.
És akkor úgy gondolták, hogy Bakócz...
Összejátszott a parasztokkal. Meg is vádolják, tehát úgy érződik egy ilyen hangulat, hogy nem kellő hatásossággal lépett föl, meg az ő ügyetlensége az, ami tévútra vezette a keresztes hadjáratot, és ezért 1514-es országgyűlés a parasztháború leverése után kimondja egy törvénycikkben, hogy a jobbágyi származású szemét nem lehet magas egyházi pozícióba tenni. Ezt előírja ez a törvénycikk a királynak, hogy a király ne nevezhessen ki se püspökké, se érsekké olyan szemét, aki a jobbágysorból származik.
Oké, de aki már ki van nevezve,
az marad,
csak innentől fogva.
Így van. Uh-huh. Így van. Tehát, hogy nem kell nekünk több ilyen, mint amilyen ez a Bakócz Tamás. Ha mégis megtenni a király, akkor viszont lehetőség van arra, hogy meg lehet tőle tagadni a tized megfizetését. Most magyarul anyagilag akkor ellehetetlenítik. Uh-huh. Úgyhogy ez a törvény, tehát egyértelműen, hogy Bakócz ellen irányul, tehát olyan szempontból, hogy a közhangulat ellene fordul. Hát ez igazából egy hangulatkeltés Bakócz Tamás ellen, és éppen ezért ő észre is veszi ezt a dolgot, hogy emögött elsősorban Szapolyai János meg Verbőci Istvánnak a gondolatai nyilvánulnak meg, úgyhogy ő veszi a lapot, és ezután ő szépen fogja magát, és vissza is vonul. Ugye ebben még belejátszik az is, hogy 1516-ban meghal második Ulászló, akinek ő nagyon sokat köszönhet. Hozzá kell tenni, hogy Ulászló is nagyon sokat köszönhetett Bakócz Tamásnak, de Ulászló azért ő nagyon sokszor védte Bakócot a nemesség hangulatával szemben. Amikor azonban a király is meghal, akkor tényleg visszavonul, és bár névlegesen ott van még a királyi tanácsban, de gyakorlatilag Esztergomban éli le az életét, és egészen 1521-es haláláig ott tartózkodik. Tehát a későbbiekben, életének az utolsó 5 éveiben már nem vesz részt tevőlegesen a nagy politikában.
De esztergomi érsekként hal meg.
Esztergomi érsekként hal meg, így van. És ami még érdekes, hogy amikor meghal, akkor a végrendeletében elrendeli azt, hogy amennyiben az ő családja, tehát az az erdődi Bakócz família kihal, akkor a birtokok azok nem szállhatnak vissza a királyra, hanem az esztergomi káptalanra. Tehát, hogy még egy ilyen utolsó gesztussal próbál az egyházzal jót tenni, tehát az egyházat jutalmazni.
Arról még nem beszéltünk, hogy az esztergomi érseksége alatt ő az esztergomi érsekséghez építkezéssel hozzájárult-e?
Elérkezünk talán a legszebb részhez Bakócz Tamással kapcsolatban, mert azt már említettük, hogy ugye nagy formátumú politikus, azt is említettük, hogy ugyanakkor az egyházi mecenatúrának is egy fontos tagja. Tehát ő nem véletlenül tanult Itáliában, hozza magával a reneszánsz kultúrát. Tehát ő nem az a kifinomult humanista, mint korábban Vitéz János vagy Janus Pannonius, de mindenképpen a reneszánsz életstílust és a reneszánsz kultúrát mégiscsak hozza magával, leginkább nem annyira irodalmi szinten, mint inkább a matéria szintjén, az anyag szintjén, vagyis, hogy ő maga is az építkezéseit azt már reneszáns stílusban fejti ki, és ugye a legfontosabb az, hogy az akkori esztergomi székesegyházhoz épített a szűzönye tiszteletére egy kápolnát, amely ugye Magyarországnak a legszebb reneszánsz emléke, ami hála Istennek megmaradt, tehát túlélte az esztergomi várnak a többszöri ostromát, sőt, még azt is túléli, hogy amikor ugyebár a régi székesegyház helyett a 19. században fölépítik ezt a mostani új esztergomi székesegyházat, akkor ezt a kápolnát, ezt átmentik, és helyet kap az új székesegyházban, ugye méghozzá, hogy a Bakócz kápolna néven.
Tehát ez igen, a nevét őrzi. Még annyit olvastam itt a Sugárféle könyvben, hogy a kincseit a halála után a török ellenes háborúkra fordították, de fennmaradt a főpapi keresztje, lánca, kelyhe, mise ruhája, graduáléja, valamint Mátyás király úgynevezett kálváriája.
Így van.
Ezeket hol, ott Esztergomban őrzik?
Igen, az Esztergomi Keresztény Múzeumban van ezekből a legtöbb. Ugye a Mátyás kálvária, hát ez egy nagyon különleges darab, tehát nem csak azért, mert hogy ugye nemesfémből van, hanem szép tűzzománcokkal, meg egyéb dolgokkal van, zománcokkal van díszítve, gyönyörű, gyönyörű. Hát azt is mondhatjuk, hogy tényleg az egyik ebből az időszakból származó, fennmaradt, csodálatos emlékünk ez a Mátyás kálvária.
Tehát én azt gondolom, Bakócz Tamás tényleg így sumázva azt az eltelt három adást, hogy azért nyilvánvalóan az ő nevét sokan ismerhették azok is, akik talán nem annyira mélyülnek el a történelemben, vagy egyház történelemben, hiszen ő volt az első bíborosunk, aki majdnem pápa lett. Anyagiakban sokat adott, de egy törtető volt, tehát mondjuk nem egy humánus bíboros volt, de azt gondolom, hogy nem véletlenül maradt fent a neve, hiszen azért nagyon kalandos és nagyon gazdag történetet hagyott maga után, de a következő adásban kanyarodjunk vissza majd arra az esztei Hippolitra, aki ugye az esztergomi széket átadta neki, és az egri püspökök sorát gyarapította, és ő az, aki miatt mi visszamegyünk egy kicsit az időben, és 1497-től töltötte be az egri püspöki széket, hogy itt mit tett, mi fűződik a nevéhez, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban Bakóc Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.